Elnök úr, püspök urak, kedves egybegyűltek, nem tudom, hogy hallatszik-e nagyjából ezen a hangmagasságon, hogyha ezen fogok beszélni. A kicsit az előadásom megbojdítja az időrendet. Alapvetően a református sajtó 30-as évekbeli Németország képéről, illetve a hitvallókkal kapcsolatos állásfoglalásairól szeretnék néhány fontosabb dolgot elmondani, három részben. Egyfelől szólnék néhány szót a korszak református sajtó, karakterű sajtójáról, amit átnéztem ehhez az előadáshoz. A második részben beszélnék néhány szó erejéig a német nemzeti forradalom, hát a korszakban így hívták a hitlerista hatalomátvételt, ugye szerintem remélem, hogy hallatszanak az idézőjelek a mondataimban. És harmadrész pedig a protestáns egyházak elleni nemzeti szocialista támadások magyarországi visszhangjáról szólnék. Ugye a korszakban a magyarországi református sajtó maga is, tehát ezekben a 30-as években két fontosabb változáson is átment, amelynek során az erőkoncentráció jegyében, megint csak idéztem, átalakították a korszak sajtóstruktúráját. Egyrészt a Református Figyelő című heti lap 1933 végén megszűnt, és ebből lett, illetve hát ennek a nyomában született meg a Református Élet 1934-ben, illetve ennek ugyanennek az átalakításnak a keretében megint csak beszüntette működését a kálvinista szemle, és helyette 1934. január 1-jét a magyar kálvinizmus jelent meg. Ezeken a már említett lapokon felül végignéztem a protestáns szemle 30-as évekbeli számait is a jelen előadás elkészítéséhez. Ugye itt a protestáns szemle egy kicsit, tehát részben felekezet közibb jellegű orgánum volt, amelyben evangélikus szerzők, illetve szerkesztők is részt vettek. Mit jelentett ez a struktúraváltás? Talán a legmarkánsabban ez 1939 végén látszik, mert ekkor van ismét egy sorsforduló, amikor a református élet átalakul, ez külsőben is megjelenik, tehát egy immár rotációs papírra nyomják, tehát egy ilyen nagy negyedívnyi hajtogatott újság lesz az addigi képes újság helyett, és a terjesztése döbbenetes módon felgyorsul. Itt az egyházi sajtóadónak vagy sajtópótléknak az ügyével senkit nem szeretnék fárasztani. A dolog lényege az, hogy ekkortól egy 40 ezer példányban megjelenő újságról beszélünk, amit elsősorban a budapesti reformátusok adója teremtett meg. Tehát itt elsősorban egyfelől szemben állunk összegezve ezt az időszakot az erők koncentrálásával, tehát van egy ilyen üzenete ezeknek a lapösszevonásoknak. Másfelől pedig nagyon jól látszik a lapok tematikájában, főleg a református életében, hogy az a típusú modernizáció, ami a ambivalens modernizáció ugyanakkor, ami a 30-as évek Magyarországán zajlik, hogy van egy, ha nézzük a korabeli filmhíradókat, akkor egyből szemünkbe ötlik például az, hogy milyen rettenetesen sok fényreklám van Budapesten, hogy megnyílik például az első presszó itt a Kossuth Lajos utcában, és hasonlók, tehát és van egy olyan, az üzleti életnek, meg a városi életnek vannak olyan külsőségei, vannak olyan eseményei, amelyekre a református egyház megpróbál reagálni, legyen szó cigánymisszióról, legyen szó turisták számára tartott istentiszteletekről, ugye, vagy a nyaralók pasztorizációjának a kérdéseiről. Tehát ezek mind olyan problémák, amelyek megjelennek a korszak egyházi sajtójában. Kis kitérő, mert azért, és akkor itt kanyarodnék rá az előadás valóbani témájára, hogy az antiszemitizmussal, illetve zsidó ellenességgel a református sajtó hasábjain igen-igen elszórtan lehet csak találkozni. A 30-as években gyakorlatilag alig-alig egy-egy cikk jelenik meg. A 39-40-es években talán egy picit megemelkedik a számuk, de gyakorlatilag a harmadik zsidó törvénytől, tehát 1941 tavaszától a református élet hasábjain gyakorlatilag ezt a kérdést boncolgató cikk gyakorlatilag nem jelenik meg. Ennél az ilyen típusú cikkeknél egyébként jóval nagyobb szerepet foglal el a Gáton című rovat, amely a katolikusokkal szembeni felekezeti problémákat taglalja, akár a fővárosi kórházakban, hát idézőjelben garázdálkodó apácák imakommandóitól kezdve a főváros megjelenítő térképen a református épületek hiányáig. Tehát mind olyan témák vetődnek fel, amelyek nagyon hangsúlyosan jelen vannak ebben a sajtóban. Most a német, megint csak ezt mondom, nemzeti forradalom, vagy hitlerista hatalom átvételnek az értékelése. Ebben a sajtóban Hát ambivalens, de azt kell, hogy mondjam, hogyha mennyiségileg vetjük össze a cikkek terjedelmét, szerzőinek alapállását, az elítélő vagy tartózkodó hangsúlyok lényegesen többségben vannak. Gratz Gusztáv, aki ugye egyébként maga evangélikus volt, a protestáns szemlében egy elég nagy írásban már rögtön 1933. novemberében értekezik a német nemzeti forradalom és az evangélikus egyház viszonyáról. Ez egy szándéka szerint semleges leírás tulajdonképpen, vagy legalábbis valószínűleg a szerzője annak szánta, de a jelzői használatából és egyebekből nagyon világosan kiderül, hogy elítéli a nemzeti szocialisták erőszakosságát, beavatkozásokat az egyházi ügyekbe, antidemokratizmusukat, és nem is kérdéses, hogy szimpátiája kinek az oldalán áll, így zárja a cikkét. A vélemény szabadsága itt is megszűnt, a meggyőzés és a nézetek szabad tusája lehetetlenné vált. Ez egy elég egyértelmű értékelés Németországra, ugyanakkor azt kell mondani, hogy az 1938-as évfolyamban egy másik szerző, bizonyos Kemény Péter, a Német harc az ifjúságért című írásban, inkább rokonszenvező hangsúlyokkal ír egyébként a német tanügy, a hitlerista német tanügy pedagógiai átalakításáról. De látnunk kell, hogy ezek a hangok egyszerre vannak jelen, és a teológia alapvetésű írásokban elsősorban Tavaszi Sándor vagy Prőle Károly cikkeire gondolok, elég egyértelműen kicsengenek az elítélés hangsúlyai Németországgal kapcsolatban. Ravasz László maga, és akkor itt visszakanyarodnék az előbb elhangzottakra, elég ambivalensen viszonyul ehhez a kérdéshez. Több cikkében hangsúlyozza a református életben és másút, hogy ne siessünk az ítélettel, tehát hogy várjuk meg, ezt még 1933-ban mondja, várjuk meg, hogy mi lesz ebből a német, megint csak idézőjelben mondom, nemzeti forradalomból. És kétségtelen, hogy bizonyos egyes cikkekben, még azokban a cikkekben is, amelyeknek a szerzői tartózkodással viseltetnek a német nemzeti szocializmus egyházpolitikája iránt, van egy bizonyos, hát nem is mondanám azt, hogy csodálat, de minden esetre elképedés az új Németország dinamizmusa, vezérkultusza és frissessége fölött, hogy úgy mondjam. Tehát ezt úgy fordítanám le, hogy van ezeknek a cikkíróknak egy, hogy úgy mondjam, Hitler élménye, amely főleg például az 1936-os berlini olimpia kapcsán írt cikkekből tükröződik, de hát számos esetben fölbukkan az, hogy hát ennek a egyházellenesség ellenére a nemzeti szocialista Németország rendet és kenyeret biztosított, vagy egyes sajtócikkekben a német nemzeti böjt nagyszerűségét említik. Péter János fogalmazta meg egy elég plasztikusan ebben a egyik cikkében ennek a nemzeti szocialista Németországnak a lényegét. Ő úgy látta, hogy ez az új Németország egy önfejű duhajlegény tulajdonképpen. Ugyanakkor ezekkel a hangsúlyokkal párhuzamosan nagyon komolyan jelen van a tartózkodás is, amely egyre inkább növekszik a történések, tehát hogy megyünk előrébb az időben. Hitler hatalomra jutásával kapcsolatban a megítélés mindig az, hogy egyelőre Hitler egy ismeretlen tényező, nem tudjuk, hogy mit fog csinálni. Elismerik ugyanakkor karizmatikus voltát, és azt majdnem mindig pozitív kontextusban említik, hogy Hitler a nemzeti erők, nemzeti erőforrások egyesítője. Így például így ítélik meg a Hindenburg, tehát a 33-as hatalomátvétel előszobáját, ezt a bizonyos Hindenburg-Hitler készfogást sorsdöntő találkozásként, mint az új, a fiatal Németország és a régi, konzervatív Németország találkozóját. Most rátérve a harmadik témára, itt a protestáns egyházak elleni támadás, amelynek most az esemény történetével nem untatnék senkit, azt látjuk a 30-as években, egészen 1938-39-ig a református élet, jobbára a református élet és a magyar kálvinizmus, szemben egyébként a kálvinista szemle korábbi kicsit tartózkodóbb álláspontjával, nagyon határozottan, ismételten és gyakorlatilag majdnem minden hónapban szót emel a németországi jogfosztások, a németországi rezsim egyházpolitikája ellen. Néhány nevet talán érdemes felsorolni azok közül, akik nagyon karakánul, hogy ilyen kicsit ponyolán fogalmazzak, tehát karakánul kiálltak a nemzeti szocialista egyházpolitika ellen. Révész Imre neve már elhangzott itt, Pap Lászlóét említeném, Pákozdi László Mártoné szintén elhangzott az előbbi előadásban, ifja Biberauer, illetve 1940-től Bodoki Richard nevét érdemes megemlíteni, Kis Sándorét, a sajtóban, tehát a református élet és a magyar kálvinizmus hasábjai nagyon rendszeresen jelen van, a híradás a németországi történésekről, legyen szó Martin Niemöller nyilatkozatáról, Karl Barth sorsáról, vagy egyéb németországi történésekről, a különböző birodalmi Ludwig Müller birodalmi püspök ténykedéséről, ahol aztán igazán nem spóroltak a jelzőkkel, tehát fölbukkan az őrjöngés szó, vagy a túlhevült Németország, az istentelenség, tehát annak a megjegyzése, hogy ez az antiszemita bojkott, ami Németországban 33-ban elkezdődött az üzletek ellen, ebből nem lesz, mert nem lehet keresztény megújulás, ez csak ront a dolgokon. Ezzel a vonallal az evangéliumnak szembe kell fordulnia, még ha ezzel népszerűségét kockáztatja is, és így tovább nagyon hosszan lehetne hozni az idézeteket. Vannak az eset leírásokban semlegesek, tehát Földespap Károly, Péter János, vagy később Fáber Kovács Gyula írásai, rokon szenvező, de mégis csak bizonyos esetekben tartózkodó hangsúlyokat tartalmaznak, és hát van néhány cikk, ezt kár is lenne tagadni. Elsősorban egyébként nem lelkészek tollából, hanem egyházhoz közel álló presbiterek tollából, akik pozitívan említik a nemzeti szocialista Németországot, azzal a kitétele, hogy hát van itt egy ilyen pogány vagy nemzeti szocialista hajlam ebbe a rezsimbe, de ezt majd minden bizonnyal ki fogja nőni. És itt ehhez kapcsolódik a Karl Barth körüli hangulat is, hogy a magyar kálvinizmus, amelynek elődlapja Sebestyén Jenő szerkesztette, bizonyos tartózkodással viseltet Karl Barth-tal szemben. A barthiánizmus, mint a kálvinizmus elhajlását apostrofálja, illetve azt mondja, hogy itt tulajdonképpen nincsen barthi megújulás, hanem ez egy visszakanyarodás a régi értékekhez, és kicsit kárhoztatja azokat, akik ilyen bálványozzák Barthot. De a református életben nagyon hangsúlyosan jelen van például Vasadi Béla publikáción keresztül Karl Barth életművének a kísérés, és az őt érő hatósági atrocitások elég pontos feltárása. Ugye Ravasz László is köszöntötte Barthot magyarországi útja alkalmában, mert 1937-ben tett, és az ő sorsa volt egy kicsit emblematikusan példázta azt, hogy mi vár az evangélikus, illetve protestáns egyházakra Németországban. Ez a viszony ott szakadt meg tulajdonképpen, amikor Barth 1938 őszén Chromatka a prágai teológushoz írott levelében ugye azt állította, hogy a csehszlovák katona Krisztusért harcol, ugye itt a területi revízió időszakában vagyunk már, ezt, hogy megint csak egy ilyen populáris fordulatot alkalmazok, ez hát elég komolyan sokaknál kivert a biztosítékot, a magyar református sajtóban is. Tehát Ravasz László, a magyar kálvinizmus és mások is hát egyszerűen kénytelenek voltak elítélni Barthnak ezt a nyilatkozatát, arra hivatkozva, hogy egy olyan államot véd, amely jelentős magyar kisebbséget zárt magába, és a legellemibb jogokat, vagy elég sok jogot megtagadott tőle. Összegzésként annyit lehet mondani, hogy tulajdonképpen, ha ebben a rövid előadásban összegezni akarnám a református sajtó Németországgal és a német hitvallókkal szembeni képét, nagyon világosan kirajzolódik az a tendencia, hogy ez a sajtó alapvetően és alapvonásában, annak ellenére, hogy nyilván, hogy nemzeti elkötelezettsége, sőt, hát bizonyos mértékig jobboldali, vagy a rendszerre lojális beállítottsága nem megkérdőjelezhető, nagyon világosan ellenszenvezik, nagyon világosan gyanakodva nézi ezt az új nemzeti szocialista Németországot. Van egy bizonyos ambivalencia ebben az ítéletben, tehát miközben örvendezik a nemzeti újjászületésnek, az egyház ellenességet kárhoztatja, de jó néhány ember kiállása révén ez egy elég markáns vélemény, és ez a keresztény ellenességnek a megítélése tulajdonképpen úgy tekinthetjük, mint egy ajtó, amely tehát segít abba az irányba menni, hogy el lehessen utasítani ezt a pogány és keresztény ellenes és emberellenes rendszert is. Azért zárom le 39-szel az előadást, mert már 1938 a sajtóengedélyek felülvizsgálata kapcsán van egy cenzurális tendencia a magyar sajtóban, de 39 szeptemberétől ugye életbe lép a világháború kitörésével a sajtócenzúra, innentől fogva nagyon világosan látszik, hogy a cenzurális érdekek háttérbe szorítják a református érdekeket, igazából eltűnnek a hírek a német evangélikus egyházról és a német egyház helyzetéről. Azt hiszem, ez a néhány gondolata remélem sikerült megvilágítani egyházunk történetének egy kicsit elfelejtett, de azt hiszem fontos mozzanatát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.